Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztények öröme azon a bizonyosságon alapszik, hogy minden helyzettel, Isten szerető tekintetével kísérve, a tőle származó bátorsággal és erővel néznek szembe. A szentek megtapasztalták ezt az örömet, és tanúságot tettek róla még sok megpróbáltatás közepette is, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Vladimir Martinovicsal, Montenegró turizmusért felelős miniszterével egyeztetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, jelentette be közleményében a szaktárca. A felek a térség gazdasági teljesítményét és turisztikai potenciálját befolyásoló nemzetközi folyamatok mellett áttekintették a két ország közti együttműködések elmélyítésének lehetséges területeit is. Nagy Márton az egyeztetésen kiemelte: Montenegró Magyarország fontos partnere, a két ország közötti külkereskedelmi termékforgalom értéke 2023-ban már megközelítette a 100 millió eurót, ami a megelőző évekhez képest érdemi előrelépést jelent. Montenegró a magyar kifektetéseket tekintve is kiemelt partnerország, 2022-ben a magyar tőke 21. célországa volt, az oda áramló hazai tőke értéke 314 millió eurót tett ki. Egyre jobban élénkül a kínai beutazó turizmus Magyarországon és Európában, mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója az Európai Unió Tanácsa Soros Magyar Elnökségének nyitányaként a Magyar Turisztikai Ügynökség által megrendezett Európa-Kína turizmus dialógus sajtótájékoztatóján Budapesten. Könnyed László elmondta: a rendezvény arra hivatott, hogy felgyorsítsa a turizmus helyreállítását Európa és Kína között. Emellett turisztikai párbeszédet indít a kormányzatok és a szakmai szereplők között. A közel 250 kínai és uniós szakember részvételével megrendezett szakpolitikai konferencia fókuszában emellett az adatvezérelt ágazatirányítás és a digitalizáció áll. Kiemelte: tavaly több mint 110 ezer kínai vendég több mint 305 ezer vendégészakát töltött el Magyarországon. Utóbbi háromszoros, előbbi négyszeres növekedést jelent az előző évhez képest. Idén eddig 76 ezer kínai turista több mint 210 ezer vendégészakát töltött el hazánkban, ami régiós összevetésben kedvező adat, mondta a vezérigazgató. Hozzátette: minden esély megvan arra, hogy az egész évben minden mutató felülmúlja majd a járvány előtti 2019-es szintet. Célunk az, hogy a felsőoktatási intézményeink versenyképesek és sikeresek legyenek, mondta Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna műsorában, ahol arról is beszélt, hogy a Pannónia ösztöndíjprogram család egy harmadik új pillérrel bővül. A fiatalok sikere a nemzet sikere, idézte az államtitkárság mottóját. Hozzátette: ennek szolgálatába kell állítani az egyetemeket, a szakképzést és az oktatási rendszert. Az államtitkár a Kossuth Rádió műsorában elmondta: a minisztérium átalakított új struktúrájába a felsőoktatás és a szakképzés mellé a fiatalokért való felelősség is bekerült. Végül az időjárásról: pénteken napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szél a délnyugati tájak kivételével nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26 és 31 fokot mérhetünk. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Szép nyári nap.
Neoto Musical július 10-én az Egri Várban.
Örökzöld slágerek, buli, szórakozás.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Július 5-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus kolléga Birincsik Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is! Köszöntlek szép mai nap! Ezekben a percekben a mi földrészünkön ezer és ezer szentmise áldozatot mutatnak be neked, mennyei atyom. A sok ezer jelenlévő hívővel hadd egyesüljek én is, hogy oda tegyem magam az oltárra, mint áldozatot, melyet alázattal neked felajánlok. Igen, oda helyezem a paténára magam, egész lényemet, munkámat, nehézségeimet, problémáimat, a meg nem értést, a sikert, a fájdalmat és örömöt, családomat, honfitársaimat, és mindazokat, kik magukat imáimba ajánlották. Minden jóság Istene, szenteld meg áldozati ajándékomat, és vele együtt szentelj meg engem is, e szép mai napon. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Zelma Lagerlöf fogalmazta meg, aki nagyon egyszerűen azt mondta, hogy az egyetlen csoda ezen a földön a szeretet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő emeséket és saroltákat, hiszen a névnapjukat ünneplő nevek jelentése a következő, az emese magyar eredetű, jelentése anyácska, szoptató. A sarolta pedig török-magyar eredetű név, a másik magyarázat szerint a Charlotte név magyarítása, jelentése fehér menyét. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Napköszöntő című reggeli magazin műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következő című egészségügyi perceinkben a csontbioplasztikáról beszélgetünk dr. Skorán László traumatológus, ortopéd sebész főorvossal. A műsort a Csillagpont Rádió készíti. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal és a közlekedőkkel. A folytatásban pedig időjárás előrejelzést mondunk Rázsi András meteorológussal. Azt nem tudom, hogy majd ő mit fog nekünk jósolni az időjárás előrejelzésében, de az biztos, hogy a Napverse című kis műsorunkban stílusosan meghallgatjuk Fáy Ferenc Kánikula című költeményét, melyet Babócsai Réka színművésznő tolmácsol majd. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az EGRI bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban pedig ezúttal Zakkarai Szent Antal Mária rendalapító életét ismerjük majd meg, melyről dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök atya beszél nekünk. A folytatásban a napimája is elhangzik, és remélhetőleg, ha belefér az időbe, akkor 8 óra előtt még kulturális programajánlóval is jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik tehát a ma reggeli műsor kínálatunk. A tehetik maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a csont bioplasztikáról beszélget dr. Skorán László traumatológus ortopédsebész főorvossal, a Csillagpont Rádió szerkesztője Monos Márta. Kérem, tartsanak velünk!
Mennyire nyert teret, vagy milyen a térhódítása ennek a biológiai szemléletnek, a szemléletmódnak, mert hát összetett ez, mondtam is az elején, hangsúlyoztam, hogy ugye tudni kell, meg kell tanulni, el kell sajátítani, de hát gépi feltételek is kellenek hozzá, infrastruktúrális feltételek.
Hát ez az Egyesült Államokban az, ami, ahol teret nyert, tehát leginkább Európában is végzik, nagyon-nagyon kis számban. Tehát ilyen,
hát akkor ahhoz, hogy például behívjuk időről időre ilyen trúványműtéteken, akkor itt valami kapcsolatrendszernek is kell a háttérben lenni, nem?
Hát nem mondom azt, hogy kapcsolat, érdeklődésnek kell.
Érdeklődésnek. Hát finoman fogalmaz egyébként, mert hogy ahhoz, hogy ezt alkalmazni tudját, itt olyan anyagokat kell.
Igen, volt olyan tehát nap, hogy mondjuk 7 beteg esetében kértük ezeket az anyagokat az Egyesült Államokba szállítják, és nem érkezett meg. Megpróbáltuk Európából találni tehát ilyen anyagot, plusz tehát hozzávaló egyéb dolgokat, 13 darab volt, tehát nem nagyon szállítanak Európába.
Nem lenne teljes ám ez a beszélgetés, hogyha nem hoznám szóba azt, hogy ön itt a Központi Kórház traumatológiai osztályának a főorvosa is, meg a Triton Life-ban, magánkórházban is műt. Ugye ez a kettő így működik, ezért tudja mind a kettőt. És hát ez meg annyira látvelet egyszerűen, megyünk a magánegészségügyi ellátás felé. Ezt, amiről most beszélünk, ezt a bioplasztikai műtétet, nem nehéz kitalálni, ugye nem itt végezte el a kórházban, hanem a Triton Life-ban.
Így van.
Igen. Tehát ez egy, én nem akarok itt most összegekről, mert akkor, amikor az embernek fájdalma van, vagy adnak egy lábat, vagy kezet, vagy bármit, akkor nem a pénz számít, hanem az, hogy újra olyan életminőséget tud produkálni a tudomány, meg az orvos segítségével, ami megfizethetetlen, azt szokták mondani. De nagyon távol állunk mi attól, hogy ez a gyakorlatban
állami keretekben
bejöjjön? Akkor már itt a sóhajából lehet következtetni, hogy ez nem egy olcsó beavatkozás, viszont lehetőség van rá.
Van
rá lehetőség. Az, hogy ugye elsőként végezte ezt a Magyarországon.
Elsőként és egyedül.
Elsőként és egyedül.
Máshol nem csinálják.
A lényegét tulajdonképpen, jól figyeltem, elmondta ennek a beavatkozásnak a lényegét, és én itt felírtam magamnak egy 2019-es dátumot, ami valószínű azt akarta jelezni, hogy ezt első
Egyesült Államokban
alkalommal ott végezhették
el.
Hát az igen gyorsan behozta ezt a... Mert ebben a műtéti eljárásban ez egy pár év az igazán gyorsnak számít, hogy...
Egyébként igen, ennek mondom, hát végülis az volt az oka, hogy volt olyan beteg, akivel nem tudtak mit kezdeni. És én is gondolkoztam, és néztem, tehát külföldi, legfőképpen amerikai, tehát cikkeket oldalt, igen, és így jutottam el ehhez a tehát módszerhez, és akkor rájöttem arra, hogy tehát igazából ezt az Egyesült Államokban csinálják, elkezdték csinálni, viszont még nem kifutott teljes mértékben, és nem sokan ismerik.
Ahhoz, hogy egy ilyen beavatkozást elvégezzenek, ahhoz a civil állampolgár, aki küzd a fájdalmával, ahhoz, és sem arra gondolok, hogy ki fizeti ezt a műtétet, és nem is érdekel, hogy mennyit fizet ki, hanem, hogy ő tevékenyen hozzá tud járulni, tehát ő most ebben milyen szerepet játszik, elő tudja segíteni, hogy alkalmazzák ezt a műtétet?
A betegről
van szó, igen.
Hogy elősegíteni?
Hát úgy értem, hogy ha nincs ilyen lehetőség, nincs ilyen anyag, amit beépítünk, akkor hiába kopogtatott a beteg az ajtón. Tehát ezt önöknek kell biztosítani,
így van.
Szakdolgozóknak, hogy így mondjam, vagy az egészségügyben dolgozóknak. Magyarán a Triton Life-nak.
Igen, tehát ezt a Triton Life rendeli meg az anyagot, tehát szállítják le időre, ha le tudják szállítani, mert időnként van a szállítása.
Erre gondolok, hogy van, tehát itt a polgár nem nagyon tud beleszólni.
Nem, ebbe semmit.
De abba bele tud, hogy kopogtat, hogy én szeretnék egy ilyen. Mennyire vált ismerté ez a beavatkozás egyébként?
Nem nagyon?
Ezt ön fájdalja?
Nem.
Majd megint kitalál valami újat, mert ugye január elején volt itt egy másik, tavaly volt.
Igen.
Az tavaly volt, és hát mindig van valami újdonság egyébként. Én köszönöm szépen a beszélgetést, én figyelem nem csak úgy az életútját, hanem a munkásságát, mert mindig tanul belőle az ember, és jó, hogy vannak ilyen orvosok, köszönöm, akik vállalják szépen ezt.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a csont bioplasztikáról beszélgetett dr. Skorán László traumatológus ortopédsebész főorvossal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Mezőköves térségében a főváros felé vezető oldalon a 130-as és 128-as kilométerek között a belső sávba terelik a járműveket felújítási munka miatt. Az M30-as autópályán a Tornyos-Németi felé vezető oldalt a 29-es és 31-es kilométerek között felújítási munkák miatt lezárták. A forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót, a belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél a vasúti felüljáró felújítási munkái miatt van félpályás lezárás. A 21-es főúton 60 kivezető szakaszán a 2-es és a 4-es kilométerek között burkolati jeleket festenek fel. A Lőrinci felé haladók sávlezárásra készüljenek. A 24-es főúton Parád és Recsk között több szakaszon elektromos kábelt fektetnek le. A 24-es és 28-as kilométernél félpályás lezárás mellett dolgoznak. A 25-ös főúton Eger és Szarvaskő között több szakaszon közműépítés és burkolatfelújítás miatt a félútpályát lezárták. Szarvaskő közelében a 24-es és 27-es kilométernél javítják a burkolatot, félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Szintén Szentdomonkos térségében az 50-es és 52-es kilométerek között támfalat építenek, félpályás lezárás mellett dolgoznak. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Rázsi András meteorológust. Szép jó reggelt kívánok, szervusz András.
Jó reggelt kívánok.
Most milyen időjárásban is reménykedhetünk és bizakodhatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán? Mit tudsz nekünk ígérni?
Hát mi meteorológusok ugye nem szoktuk minősíteni az időjárást, hanem csak elmondjuk, hogy mi lesz, de hát hogyha a hétköznapi emberek mondanák, akkor erre mondanák azt, hogy szép időnk lesz. Hát egyre melegebb lesz. Most azért volt egy kis hidegfront, ami egy kicsit megváltoztatta, hát szerintem sokak megkönnyebbülésére a hétköznapén az időjárást, és némi felfrissülést hozott. Ezt talán érezni most is a levegőn, a mostani levegő hőmérsékleten. Ugyanakkor pedig a napközben azért már úgy nagyobb melegek vannak. Viszont hát ez a meleg, ez egy vissza fog támadni, és hát úgy tűnik, hogy holnaptól már inkább a kánikula lesz a jellemző.
Tehát akkor a hétvégére igazi kánikulát ígérhetünk?
Hát kánikulának talán nem nevezném, de lényeg az, hogy visszajönnek a 30 fok fölötti maximumok.
És azért légy oly kedves, ismételjük el azt, hogy ezekben a nagy melegekben, forróságokban mik azok a legfontosabb, hát igen, mondhatjuk úgy, hogy szabályok, jó tanácsok, amelyeket érdemes mindenképpen betartani, és amelyekre érdemes odafigyelni.
Hát ami a legfontosabb az, hogy ilyenkor az UV-sugárzás is meglehetősen erős szokott lenni, sőt kifejezetten extrém erős, főleg így júniusban, június vége, július elején. Tehát mindenképp védekezzünk ellene, és ha nem muszáj, akkor ne tartózkodjunk a napon tartósan. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy hát mindenképp sok folyadékot kell fogyasztani, és hát ha lehet, akkor azért de a legmelegebb időszakban végezzünk kinti munkát.
Fronthatások tekintetében most milyen front van felettünk?
Hát most pillanatilag jelentős fronthatás nem terheli a szervezetünket, hát viszont a felmelegedés miatt azért mindenképp foglalkoznunk kell ugye magával a meleggel, tehát aki érzékenyebb a melegre, főleg a szív- és érrendszeri betegek azért ezt tartsák szem előtt, hogy ilyenkor azért a szervezetnek megnő a reakció ideje, és nagyobb a folyadékigény, tehát ezt mindenképp tartanunk kell.
Valóban részletes időjárás előrejelzést hallhattak a kedves hallgatók tőlünk az elmúlt percekben. Ha egy mondatban össze kellene foglalni, hogy mi várható a folytatásban, akkor így, hogy kedves, ezt még tedd meg nekünk.
Hát jelentem, tipikus nyár következik a hétvégén.
Köszönöm szépen Rázsi András meteorológusnak az időjárás előrejelzést. Szép napot kívánok neked, és találkozunk legközelebb egy hét múlva.
Rendben, legyen így, minden jót kívánok. Viszont hallásra.
Szervusz.
A nap verse.
Fáy Ferenc. Kánikula. Mezítláb jár nagy rétjein az Isten, napszitta lába térdik harmatos. És ránk gondol. Kik tűzben élünk itt lens, a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat, szűköl a csend, s csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásjukat. Lobban a szél, és zúgó sárga hullám izzó taréján szállnak a füvek, rézláng lobog egy templom ferdetornyán, s rózsáim száján tikkat rémület. Elégni most. Lebegni. Mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezitlábasan elindulni arra, hol Isten térdén hűs harmat ragyog.
Fáy Ferenc Kánikula című versét Babócsai Réka mondta el. Fáy Ferenc költő az emigráns magyar líra kiemelkedő alakja. 1921-ben született. Elemi iskoláit Pécelen végeztem. Középiskoláit Bonyhádon fejezte be az evangélikus főgimnáziumban, ahol érettségizett. A Ludovika Akadémia elvégzését követően Jutason kiképző tisztnek nevezték ki. A II. Világháború alakulatával 1944-ben amerikai fogságba esett, ahol egy évet töltött Franciaországban, fogolytáborban. Hazakerülése után kőbánya elöljáróságán dolgozott, mint tisztviselő. Rövid első házasságából egy kislány született. 1947-ben fél évre internálták, majd letartóztatták. Az ávón annyira megverték, hogy rabkórházba került, ahonnan sikerült megszöknie. Jugoszlávia felé szökött, ahol 8 hónapot töltött táborban. Közben felesége elvált tőle. Olaszországba került, majd 1951-ben kivándorolt Kanadába, ahová követte második felesége, Micske Teréz, és házasságukból 2 fiú és 3 lányuk született. Dolgozott dohánytörőként, később bányász, majd erdőírtó is volt. Sokáig élt nagy szegénységben, végül Torontóban helyezkedett el az iskolaszéknél. Torontóban verses kötetei jelentek meg, verseit közölte a Római Katolikus Szemle, a Budapesti Vigília és az Irodalmi Újság. Munkásságát többek között Határgyűző és Gyöngyös Imre méltatta. 1973-ban Sík Sándor díjban részesült. Magyarországon 2005-ben a Hazátlanul című antológiában jelentek meg válogatott versei. 2006-ban 15 verséhez Dinnyés József írt dallamot, és Mondjátok el címmel egy CD lemezen is megjelentette.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A Windsori kastélyban a pápa kriket csapata játszott a király csapatával. Haitin kiszabadult a bandák fogságába esett pap. Fel kell számolni az erőszakot, a helyi egyház közleménye. Szudán püspökei figyelmeztetnek a háború miatti hatalmas szenvedésekre. A keresztény botrány. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
A Windsori kastélyban a pápa kriket csapata játszott a király csapatával. Ferenc pápa és Károly király üzenetet küldött a kriket csapataik mérkőzése előtt. Szerdán a vatikáni kriket csapat a Windsori kastélyba utazott, amely Károly király és a királyi család különböző tagjainak otthona. Ott a King's Eleven nevet viselő, a brit uralkodó háztartásának tagjaiból álló kriket csapattal mérkőztek meg. A játék a brit csapat győzelmével végződött. A mérkőzés a vatikáni csapat a Light of Faith, a hit világossága Egyesült Királyságbeli turnéjának csúcspontja volt. 2014-es alapítása óta ez a 10. külföldi útjuk, amely során az England Seniors csapatával és a St. Mary's University csapatával is megmérkőzött. A meccs előtt Eamon O'Higgins atya a vatikáni csapat menedzsere felolvasta Ferenc pápa üzenetét. A Szent Atya üdvözletét küldte mindkét csapatnak, és reményét fejezte ki, hogy az esemény alkalmat ad a testvéri szolidaritás hídjainak építésére, a keresztények egységének előmozdítására és a nagylelkű jótékonysági kezdeményezések elősegítésére. Károly király is üzenetet küldött erre az alkalomra. A brit uralkodó rámutatott, hogy ez volt a 4. meccs a Vatikán és a királyi csapat között. Örömének adott hangot, hogy a két felet ismét összehozta a krikett szeretete. Megjegyezve, hogy a Vatikán a jelenlegi bajnok, miután megnyerte az előző meccset, a király hozzátette, hogy nagyon várja az eredményt. O'Higgins atya egy levelet és érmet is átadott Sir John Spurling brit üzletembernek, a vatikáni kriket csapat patronusának. A levélben, amelyet Tolentino de Mendonça bíboros, a kriket csapatot felügyelő vatikáni dikasztérium prefektusa írt, megköszönte Sir John rendkívül nagy lelkű támogatását. A bíboros ezután hangsúlyozta a csapat sportdiplomáciai tevékenységének jelentőségét abban a helyzetben, amit Ferenc pápa a részletekben zajló harmadik világháborúnak nevez. Erre a témára Chris Trott, az Egyesült Királyság szentszéki nagykövete is utalt a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. Elmondta, hogy a mérkőzés nagy visszhangot váltott ki számos szinten, politikai és vallási szinten egyaránt. A sport barátságokat épít és akadályokat dönt le, és ez a mérkőzés remek példa erre, hangsúlyozta a brit szentszéki nagykövet.
Haitin kiszabadult a bandák fogságába esett pap. Fel kell számolni az erőszakot, figyelmeztet a helyi egyház. Szabadon engedték Emmanuel Szentéliát atyát, akit múlt vasárnap raboltak el banditák, akik megtámadták Gressiét és 20 szemét megöltek Port-au-Prince közelében. A kiszabadulás híre az érsekségről érkezett, mely a hatóságoktól azt kéri, hogy vessenek véget az erőszaknak, és állítsák vissza az élethez való jogot. Újra szabad a keresztelő Szent János plébánia papja, a múlt vasárnap elrabolt Emmanuel Szentéliát atya, akiért sajtóértesülések szerint nem fizettek váltságdíjat. Legalább 20 embert megöltek a Vivre Ensemble együtt élni fegyveres banditák által végrehajtott támadásban, melyet a korábbi rendőr Jimmy Cherizier vezetett a Gressier-i rendőrségi alállomás ellen. Az ő szerepét meghatározónak tartják a Haitin kialakult kaotikus helyzetért, mint ahogy ő követelte Ariel Henry elnök lemondását, ami márciusban bekövetkezett. Gressierben a fegyveres csoportok lakóhelyeket gyújtottak föl, és pánikot keltettek a közösségen belül, annak ellenére, hogy már több napja jelen van a Kenya által vezetett békekontingens. A rendőrség azóta újra ellenőrzése alá vonta az állomást. A Port-au-Prince-i érsekség felháborodásának és fájdalmának adott hangot a helyzet miatt, ami a rossz erőinek eluralkodását mutatja a haiti társadalmon. Július 1-i közleményében a főegyház megye minősíthetetlen, halálos erőszak cselekedetnek nevezte a történteket. Az elrabolt papot úgy jellemezték, mint olyan lelki pásztort, aki soha nem hagyta magára a közösséget, melyért felelős, mindig kész volt segíteni és szolgálni. Az esetből világosan látszik, hogy a fővároshoz tartozó egyes környékek még mindig kikerülnek a rendfenntartó erők irányítása alól, mutatott rá a Port-au-Prince-i érsekség, mely felháborítónak tartja, hogy semmibe veszik a lakosság tagjainak jogait. A főegyházmegye közleményében együttérzéséről biztosítja az áldozatokat és hozzátartozóikat, majd az állami hatóságokhoz fordul, hogy sürgősen cselekedjenek és vessenek véget az erőszaknak, állítsák helyre az élethez való jogot Haitin. Június végén érkezett Haiti fővárosába, Port-au-Prince-be az első kenyai rendőr kontingens, amelyet a bűnbandák elleni küzdelem támogatására vezényeltek a karibi országba egy májusban kötött kétoldalú megállapodás alapján. Indulásuk előtt William Ruto, kenyai államfő találkozott a misszióban résztvevő rendőrökkel. Az árt körű rendezvényen Ruto az elnöki hivatal tájékoztatása szerint azt hangoztatta, hogy a küldetés az egyik legsürgetőbb és legfontosabb világszolidaritási misszió. Az ENSZ biztonsági tanácsa tavaly októberben Haiti kérelmére engedélyezte egy 3000 fős nemzetközi rendőrségi misszió odavezénylését. Kenya vállalta ennek a vezetését és azt, hogy 1000 emberrel hozzájárul a küldetéshez. Haitin évtizedek óta ingatag a belpolitikai helyzet. Hónapok óta kegyetlen bűnbandák tartják rettegésben az országot, főleg a fővárost. Az ENSZ szerint Port-au-Prince területének mintegy 80%-át már ellenőrzésük alá vonták, és próbálják kiterjeszteni befolyásukat az állam más részeire is. Az erőszakhullám tovább súlyosbítja az amúgy is sanyarú ellátási helyzetet. A Karibi-szigetország 11 millió lakosának csaknem fele számára nem biztosított az élelmiszerellátás. Reménykedünk a változásban, és hogy a rendőrkontingens békét hoz, de attól tartunk, hogy a békéhez az út a bandák elleni háborún át vezet, melyek nem fogják egykönnyen megadni magukat, nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Francesca Rava, a Rava alapítvány elnöke, amely két kórházat igazgat Haitin. Annak ellenére, hogy az erőszak továbbra is tombol az országban, az új elnök Gary Conille júniusi megválasztása reménykeltő, mert újra megnyitotta a repülőteret és több kommunikációs csatornát. Francesca Rava elmondta, hogy a gyermekek alultápláltsága és az őket sújtó fertőzések jelentik a legsürgősebb egészségügyi kihívást, a lőfegyverek által okozott sérülések nagy számán túl.
Szudán püspökei figyelmeztetnek a háború miatti hatalmas szenvedésekre. A szudáni katolikus püspöki konferencia ülése után június 30-án kiadott közleményükben A püspökök vízharangot kongatnak a szudáni társadalom szerkezetét szétmorzsoló erőszak és gyűlölet hihetetlen mértéke miatt. Nem tudunk elhatárolódni attól, ami Szudánban történik az országban 2023. áprilisában kitört háború óta, hangsúlyozzák a szudáni katolikus püspökök, akik a mindkét fél által elkövetett szörnyű háborús bűnökről és emberi jogi visszaélésekről beszélnek. A szudáni és dél-szudáni katolikus püspöki konferencia szombaton a Dzsubában lezárult találkozót követően kiadott közleményében a főpásztorok a háború leállítására, a humanitárius segítségnyújtásra, a béke támogatására és a konfliktus utáni rehabilitációra, rekonstrukcióra és a traumák gyógyítására való felkészülésre szólítanak fel. A szudáni fegyveres erők és a gyors reagálású támogató erők félkatonai szervezet közötti hatalmi harc 2023. áprilisában széleskörű konfliktussá fajult. Óvatos becslések szerint a konfliktusban legalább 15.500 ember vesztette életét, míg egyes becslések szerint akár 150.000 ember is meghalhatott. Szudán már a konfliktus előtt is súlyos humanitárius válságot élt át, közel 16 millió ember szorult humanitárius segítségre. Jelenleg 25 millió ember Szudán lakosságának több mint fele szorul rá, köztük mintegy 12 millióan, akik otthonuk elhagyására kényszerültek, és akik jelentések szerint visszaélések áldozatai a humanitárius jog teljes figyelmen kívül hagyásával. A szudáni püspökök azt írják sajtóközleményükben, hogy a szudáni társadalom szövete szétszakadt, az emberek sokkos, traumatizált állapotban vannak, és teljesen megdöbbenve állnak az erőszak és a gyűlölet mértéke láttán. Ez nem egyszerűen két tábornok háborúja, olvasható a nyilatkozatban. A hadsereg elválaszthatatlanul beágyazódott az ország gazdasági életébe, és mind a szudáni fegyveres erők, mind a gyors reagálású támadó erők rendelkeznek a szudáni és a nemzetközi gazdag elithez tartozó személyekből álló hálózattal és kartelekkel, akik hasznot húznak a gazdaság különböző ágazatai feletti ellenőrzésükből. Azon túl, hogy a püspökök a mindkét fél által elkövetett szörnyű háborús bűnökről és emberi jogi visszaélésekről szólnak, rávilágítanak arra, hogy az emberek borzalmas humanitárius katasztrófát szenvednek el egy olyan helyzetben, amelyben még csak a nyoma sem látszik a béke iránti párbeszéd fényének, ami reményt adhatna a szudániaknak. Aggodalmukat fejezik ki, amiatt, hogy a harcoló felek vezetői nem állnak készen a békére. A főpásztorok szerint eljött az idő, hogy gondoljanak a népre és a nemzetre, megegyezve, hogy minél többen szóródnak szét, annál inkább nő a gyűlölet a különböző szudáni etnikai csoportok között. A szudáni és dél-szudáni püspöki konferencia közös nyilatkozatában a főpásztorok hálájukat fejezik ki Ferenc pápának, amiért többször is kifejezte aggodalmát Szudánnal és szomszédjával kapcsolatban, valamint a békéért és a menekültek védelméért szóló felhívásaiért. Felemelik szavukat a Szudánban ártatlan civilek ellen elkövetett atrocitások elítélése érdekében. Elítéljük a civilek meggyilkolását, megerőszakolását és kifosztását bármely oldal részéről, és felhívást intézünk a felelősségre vonásért bűneikért. Végül csatlakoznak a pápa felhívásához a békére és a párbeszédre, valamint felhívást intéznek a harcban résztvevőkhöz, hogy tegyék le a fegyvert, és kezdjenek érdemleges béketárgyalásokat.
A keresztény botrány. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
Első hallásra és olvasásra talán botrányosnak tűnhet a következő kis történet, amelyet Carlo Maria Martini bíboros mesélt el egyik alkalommal. A történet egy házasságra készülő olasz ifjú párról szól, akik előre megbeszélték a plébánossal, hogy mivel nincs elég pénzük, egy kis ünnepséget tartanának a templomkertben a szentmise után, aztán hazamennek. Igen ám, de a szertartás után annyira kezdett esni az eső, hogy megkérték a plébánost, engedje meg, hogy a kis ünnepséget a templomban tarthassák meg. Szegény atya nem tudta, mit évő legyen, nem igazán örült, hogy fogadást rendeznek a templomban, sajnálta is őket, ők pedig megígérték, hogy megesznek egy kis süteményt, isznak kis bort, énekelnek kicsit, s aztán hazamennek. Meggyőzték az atyát, és fél órán belül már nagy ünnepelgetés folyt a templom falain belül. Mindenki jól érezte magát, a plébános viszont tele volt feszültséggel, fel alá járt a segrestjében, háborogva a társaság keltette zaj miatt. Ekkor bejött a segédlelkész, és megkérdezte tőle, hogy miért olyan feszült. Már hogy ne lennék feszült, hát nem hallja a lármát? Válaszolta a plébános. Nos, atya, ezeknek az embereknek valóban nincs hova menniük. Tudom, válaszolta a plébános, de mégis miért csapnak ilyen zenebonát? Nos, atya, ugyebár nem szabad elfeledjük, hogy Jézus is jelen volt egy esküvőn, próbálta vigasztalni a segédlelkész az ideges papot. Tudom, jól tudom, tisztelendő atya, hogy Jézus Krisztus jelen volt egy esküvői banketten, de ott nem volt oltári szentség. Nem szeretnék belemenni a történet elemzésébe is, megállapítani, hogy kinek volt és kinek nem volt igaza, mint ahogy az sem, hogy túlzásba vitték-e a vendégek az ünneplést. Nyilván lehet vitatkozni vele, de én inkább ezt most egyfajta ébresztőnek szánom az évközi 14. vasárnap evangéliumi szövegrésze kapcsán, hogy felülvizsgáljam Istennel való kapcsolatomat. Bármennyire botrányosnak is hangzik, tényleg vannak közösségeink életében olyan esetek, amikor a szentségimádás fontosabb, mint a Jézus Krisztussal való kapcsolat. Értem ez alatt azt, hogyha egy szentségimádás után nem változik semmit keresztény életem, és minden a megszokás mentén zajlik tovább, akkor botránkoztatok igazán másokat. Aztán van, amikor az ima fontosabb, mint a szeretet. Értem ez alatt azt, hogy rendszeresen elvégzem imáimat, részt veszek a szentmisén, de nem lépek előre a szeretet gyakorlásában. Nem botrány ez? Aztán van olyan is, hogy Isten fontosabb, mint a szomszéd. Értem ez alatt azt, hogy kapcsolatot tartok Istennel, de haragban vagyok a szomszéddal. Bizony, ez is botrány. Amikor Jézus saját hazájában tanít, a názaretiek először elcsodálkoznak bölcsességén, erőt vesz rajtuk az ámulat és a döbbenet, de aztán elutasítják őt. Egy olyan képhez ragaszkodnak, amelyet kialakítottak őróla, és amikor Jézus nem felel meg az általuk alkotott képnek, akkor visszautasítják, elutasítják őt. Megcsodálják, majd visszautasítják. Krisztus megismerése a csodálattal kezdődik, de nem rekedhet meg ezen a szinten. Ha meg akarom ismerni Krisztust, mindig el kell dobnom egy régi képet, felül kell vizsgálnom hiedelmeimet, különben a jól megismert vallásos ismeretek is akadályá válhatnak. Amikor Krisztus meghív az ő követésére, azt kéri, hogy bízzam rá magam és hagyjak mindent magam mögött. Mindent, még az addig biztosnak vélt dolgokat is. Csak az ő arcát szemléljem, az ő szavait fontolgassam elmémben és szívemben, s akkor kezdődik el az igazi változás, az őszinte megváltozás. Továbbra is fontos lesz a szentségimádás, de nem azért, mert kötelesség, hanem azért, mert tudom, hogy az ő jelenléte járja át azt a kisostyát, amely előtt térdelek és imádkozom. Kevesebbet beszélek majd, és többet hallgatom őt. Ebből aztán következik az is, hogy szentségimádás után egészen másként tekintek a hozzám közelállókra, és jobban szeretem őket. Honnan tudom? Miből érzem meg, hogy a változás, a megváltozás útján járok? Ha megszületik bennem a belső béke, és gyakrabban hallom a Szentlélek sugallatát, akit Krisztus küld nekem. Vizsgáljak felül mindent, újra, meg újra. Akkor is, ha el kell engednem minden korábbi hiedelmet és hamis képet, akkor is, ha mindez botrányos. Mert a radikális Krisztus követésben a botrányosnak tűnő lépéseket is vállalnom kell, amelyek kimozdítanak megszokásaimból. A botrány azonban csak a felszínen élőknek botrány. Krisztussal élni nem botrány, még ha kifelé annak is látszana. Vállalom?
A keresztény botrány. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Máté meghívásának története, amelyet a mai evangéliumban olvasunk, a béna meggyógyításának csodáját követi, és szervesen kapcsolódik ahhoz, mégpedig abból a szempontból, hogy itt is Isten irgalma nyilvánul meg. A farizeusok csodálkozását és botránkozását könnyű megértenünk, ha ismerjük a korabeli vámosok tevékenységét és szerepét. A vámosok munkája abból állt, hogy a rómaiak számára beszedték a zsidóktól az adókat. Már önmagában az a tény, hogy az elnyomó hatalmat kiszolgálták, erős ellenérzést váltott ki az emberekből, amelyet tovább fokozott, hogy mindenkit igyekeztek becsapni, azaz több adót követeltek, és ez a többlet az ő hasznuk volt. Mivel pénzzel bántak, ezért vallási szempontból tisztátalannak tekintették őket. A vámosok tehát a többiek szemében bűnös tevékenységet folytattak, mindenki igyekezett elkerülni őket. Jézus azonban egészen másként cselekszik, odalép Mátéhoz és meghívja, hogy legyen a tanítványa. Az újszerű hozzáállás látványos fordulatot hoz Máté életébe, azonnal követi Jézust. Ugyanilyen fordulatváltozás, lelki megújulás történik velünk, ha beismerjük sebzettségünket, bűnösségünket, engedetlenségünket. Ismerjük be, hogy szükségünk van lelkünk gyógyítójára, az irgalmas Jézusra, aki hozzánk lép, meghív minket követésére, és megajándékoz a bűntől való szabadulással.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Zakkarai Szent Antal Mária áldozópap emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Énekelőegyház 580-as számú énekének éneklésével kezdjük a szentmisét, amely így kezdődik: Szent szívének gondolata nemzedékről nemzedékre. Ezután a Szent Fagyuram énekes könyv 155-ös számú éneke következik, Jézus szíve legtisztább szív kezdő sorral. És befejezzük a mai szentmisét a 152-es számú ének éneklésével, amely így kezdődik: Ó Jézus, emlékezni rád! Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Énekelőegyház 580-as, valamint a Szent Fagyuram énekes könyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna 155-ös és 152-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt. Thank you.